Ézsaiás 57-nél lapozzátok fel a Bibliátokat. Ézsaiás 57:15. Mennyi atyám, hálát adok azért a mai napért neked. Kérlek, hogy szolgálj felénk. Kérlek, hogy üzenj nekünk. Kérlek, hogy változtasd meg az elménket, újítsd meg a szívünket. Adj többet, Uram, magadból, a felkentből. Hálát adok neked, hogy a mai napon is szólsz nekünk. Köszönöm előre, háladásul a bölcsességnek, kijelentésnek, értelemnek szellemét, Uram, hogy mozog közöttünk, tanít bennünket. Köszönjük, Uram, hogy felépítesz bennünket, és hálát adok, Uram, hogy megszentelsz bennünket. Köszönjük, hogy beleviszel bennünket Krisztus titkába a mai napon. Amen. Azt mondja Ézsaiás 57:15. Mikor így szól a magasságos és a felséges, aki örökké lakozik, akinek a neve Szent. Mi az ő neve? Szent. Magasságban és szentségben lakom, de a megrontotta és az alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosoknak szellemét, és megelevenítsem a megtörtek szívét. Mert nem örökké perlek, és nem mindenha arakszom, mert a lélek előttem megepedne, és lehelletek, akiket én teremtettem. Amen. Dicsőség az Úrnak. Itt egy anomáliában vagyunk, hogy Isten azt mondja, hogy magasságban és szentségben lakom. És nagyon sokszor a vallás azt mondatja velünk, hogy messze van Isten, és messze van a szentsége is. Azonban remélem, hogy a mai napon megérted azt, hogy Krisztus Jézusban te már meg vagy szentelve, és elindult mellette a megszentelődés folyamata. Mind a gyakorlati, mind a szellemi valóság oldala, az igazság oldala. És a magasság szót pedig meg fogod érteni a mai napon, hogy te is Krisztus Jézusban, a magasságban is tudsz mozogni, azáltal, hogy a megváltás szerint, a Jézus vére által bekapcsolódtunk a mennyei dimenzióba, a negyedik dimenzióba. Azt mondja Isten, hogy a magasságban és a szentségben lakik. Tehát nem tudsz Isten jelenlétébe bemenni úgy, hogy ne lenne ráírva az ajtajára, ahogyan te a lakásod ajtajára neved. Úgy, ahogyan belépsz a mennyek jelenlétébe, azt fogod látni, hogy fel van írva, hogy a magasságban vagy, a mennyekben vagy, a mennyi területre léptél, az a neve ennek a területnek, hogy mennyei, heavenly, a másik pedig alatta ráírva szentség. Szentség. Aztán, de azt mondja, ez fantasztikus, és itt lehajol hozzánk az Úr, már megrontottal és az alázatos szívűvel, hogy megelevenítsem az alázatosoknak a szellemét, hogy megelevenítsem a megtörtek szívét. Tehát azt mondja itt Istennek az igéje, hogy Istennek van egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy titka, hogy lehajol azok felé, akiknek a szívük kész, vagy a szellemük kész befogadni őt. És itt össze is kötjük a szentséget is az ember szellemével. Hogy Isten a szentség szellemén keresztül a belső emberedet meg szeretné érinteni. Meg akarja tapintani, és át akarja árasztani rendszeresen azt a szentséget, amiben ő él, amiben ő lakik. Gyertek velem az 1 Tesszalonikusok a levél 5. fejezet 23-as verszakához. Ez egy nagyon ismerős ige. Szeretném, hogyha ettől függetlenül, hogy te ismered az igét, és nagyon bölcs vagy, velem együtt elolvasnád. Ott vagytok már? Halleluja! Irgalmaz nekünk, atyám, irgalmaz. Maga pedig a békességnek Istene. A békességnek Istene. A sálomnak az Istene. Szenteljen meg titeket mindenestül. A ti egész valótokat. Ez eredetiben nem az egész való, a szellem szó szerepel, mind lelketeket, mind testeteket, fedhetetlenül őriztessék meg, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Tehát az Ézsaiásban azt olvastuk, hogy Isten a magasságban van, tehát a természet fölötti világban él, és azt olvastuk, hogy Isten azt mondja magáról, hogy ő szent. Ebben él, ebben a közegben. Ez az ő milliője. Most azt olvassuk a Szentírásban, illetve hozzáteszem még, hogy viszont lejön azok felé, akiknek a szelleme alázatos. Kész arra, hogy befogadja Istent. Most pedig azt olvassuk, hogy a békesség Istene, az egész lényünket szentelje meg mindenestül fogva. Az egész valótokat, tehát szellemeteket, lelketeket, testeteket fedhetetlenül őriztessék meg, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére, visszajövetelére. 24-es verszak. Hű az, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi azt. Amen. Mihez hű Isten? Ehhez, hogy benyúl a szellemedbe, benyúl a lényedbe. Nagyon érdekes, hogy a szellem szó szerepel itt először. Tehát Isten a megszentelést nem a cselekedetekkel kezdi. Isten be akar nyúlni a szellemedbe, És az újjászületés is ugyanígy történt. Nem érdekelte Isten, hogy mit tettél olyan vonatkozásban, hogy nem arról beszélt neked, hogy az elmúlt X évedben, évtizedeidben elmondta, hogy milyen bűnt vétkeztél, hanem csak elmondta azt, hogy bűnös ember vagy, a lényeget elmondta, ezt a szellemet fölfogta, nem az elmét, a szellemet, a szíved, elhitte, újjászült téged, és semmi között nem volt az egészhez. Egyszerűen csak felismerted a lényeget, Ádám bűnét, és Ádám bűnének úgymond a kromoszómáit, hogy szellemi kromoszómái bekerültek a szellemedbe, gyökeret eresztett a szívedbe ez a bűn, és Isten megjött, és azt mondta, gyökeres vagy, sok gyökered van, ki akarom vágni, és meg akarom újítani a plántát, és új magot akarok beléd adni, a szent magot. És mi történt? Új szellemed lett, ami Efézus 4 alapján megvan szentelve, és igaz valóságban él. Dicsőség Istennek! És ezt a munkát folytatja tovább, mert a szellemet bár Istentől van alkotva, és azt mondja ott a Szentírás, hogy szent és igaz, ettől függetlenül érdekes, hogy mégis azt mondja itt Pál, hogy a békesség Istene szentelje meg a szellemedet. Lelkedet és testedet. Ez miért van? Azért, mert először a szellemedre akar mindig, amikor változás jön, mindig a szellemedre tesz befolyást Isten, kikerülvén a lelkedet, hogy ne tartsa föl Istennek a munkáját, az érzelmed, az akaratod, a döntésed, a logikád. Hanem hogy beengedd a szellemeden keresztül Isten munkáját. Azt kérdezed, ez gyakorlati módon hogy van? Hogy kell beengedni? Hogy kell megnyitni a szellememnek az ajtaját? Hit által. Hit által. Hogy elhiszed azt, hogy a szellemed él, létezik. Újjá vagy szülve, és Isten kész megváltoztatni téged, dicsőség az Úrnak. A békesség Istene szenteljen meg titeket, szellemeteket, lelketeket, testeteket, mind a három részre ki fog áradni a szentség. És azt mondja a 24-es verszak, micsoda bátorítás, micsoda isteni támogatás. Hű az, aki elhívott titeket, és meg is cselekszi azt. Meg fogja cselekedni azt. Mi ez hű Isten? Hogy a szellemedet, a lelkedet és a testedet megszentelje. Hű Isten. Számíthatsz rá. Mindig a kijelentés hozza a hitet. A kijelentés. Amikor a kijelentés megérkezik, utána azzal foglalkoznod kell, mert lehetséges, hogy értelmi szinten jött be a kijelentés. Akár most felolvastuk ezt az egyikét, hogy Isten a magasságban lakozik, de a megtörtel is. Gondolom azonnal azonosultál a megtörtel, nem azzal, hogy te egészséges vagy, és örülsz, de ez csak lehet, hogy értelmi szinten jött be. Értelmi szinten. Tehát a lelked felfogta ezt az igét, és azt mondta rá, hogy ámen. Ez még nem hit. A hit az, amikor engedett, hogy a szentség szelleme elkezdjen mozogni, munkálkodni benned. Ez hit kérdése, hogy elhiszed-e az Istennek a beszédét. A következő, amit el akartam hozni, ezt egy ilyen általános mondat, és ez mindenki ismeri, hogy tulajdonképpen amit hiszünk, az meg fogja határozni a cselekedeteinket, a viselkedésünket. És mindez az egész folyamat, a viselkedés, cselekedet meg fogja határozni, hogy mivé válunk az életben. Tehát mindig a gondolkozás, a mentalitás hozza a cselekedeteket. Amikor cselekszel, aznak a 80%-a a tudatalattiból jön, ezt mondja a pszichológia, de van benne valami. Vannak dolgok, amiket azonnal kezelsz, nem gondolkozol. Nem minden lépésed előtt gondolsz egy logikai évrendszert, és nem analizálsz, hanem csak csinálod a dolgokat. Megszoksz bizonyos dolgokat, rászoksz bizonyos dolgokra, aztán leszoksz bizonyos dolgokról. Az Efézus 3-hoz gyertek, és mielőtt az Efézus 3-at felolvasom, a példabeszédek 9-hez gyertek. Én az SPA Biblia fordítást olvasom föl, Példabeszédek 9. A bölcsesség kezdete az Úrnak a félelme. 9-10. A bölcsesség kezdete az Úr félelme, a szentnek ismerete az értelem. A szentnek ismerete az értelem. Úgy lehet fordítani a szent szót itt, hogy a szentek, szent dolgok, szent javak ismerete, értelem. Miért lehet így fordítani, hogy szent javak ismerete, értelem? Mert a Szentírásban, az Ószövetségben nem csak emberre használták a szent szót, hanem például a papoknak a adott felajánlásokra, a szent tárgyakra, amik használták az istentisztelet folyamán, szent emberekre, szent cselekedetekre, szent gondolatokra, szent eszközökre, tehát kiterjedt nagyon sok mindenre a szent szó, ezért ez a kados, ez a szó van itt, ez a szót lehet használni szent dolgokra is, tehát minden olyan dolog, ami a mennyből jön, és Istenből fakad, ezek a fakadások, ezek a Istenből jövő folyások, ezeknek az ismerete értelemet jelent. És akkor most kapcsoljuk össze, a szent dolgoknak az ismerete az megértést hoz. Megértést. Megértést. Minek a megértését? A mennyei dolgok megértését. Ezért most 180 fokot fordítok a mondani valomba. Ha valaki nem érti a szentséget, és nem érti a szent dolgoknak a összefüggéseit, a szent dolgoknak a paradigmáit, az az embernek nincs értelme. Bár van elméje, de még sincs értelme. Láttatok már ilyen embert, ugye? Hogy csak azt tud rá mondani, ismer az XY-t? Igen, akinek nincs esze. És hozzáteszed, legyen neki not esze. Igen. Igen, mi mindig meglátjuk azt, hogy kiben mi van. Halleluja. Reméljük, hogy ma befelé is fordul egy-két testvér. Amikor azt mondtuk, hogy egy kicsit egy kis ilyen exegetikai dolog. Tehát amikor azt mondtuk, hogy a bölcsességnek kezdett az Úrnak a félelme, itt a bölcsesség szó van, és a szentnek ismerete az eszesség, tudjuk, hogy a bölcsesség sem úgy jön, hogy újjászületünk, és Isten ad egy csomagot, kibontjuk, megesszük, megnyaljuk, és akkor bölcsek leszünk, hanem ez is tanulás, mennyi információ átvitele folyamán van, és kérni kell a bölcsességet, és Isten ad szemrányás nélkül, de én most inkább az ismeret és az eszesség szóra szeretnék rátérni. Az ismeret szó, csak hogy még jobban megértsd azt, hogy mit mond ez a pici rövid mondat, hogy a szentnek ismerete az eszesség. Egyébként ez a lényege ma az üzenetnek, hogy az ismerettől, ez a szó, hogy ismeret, a képességig mindenre használja a Szentírás az Ószövetségben. Ismerettől a képességig. Tehát ismert leszel mennyi dolgokkal kapcsolatban, sőt, képességed lesz ezeket a dolgokat átlátni, megérteni, és ezen kívül pedig a meggyőződéstől a döntésig képes leszel meggyőződve lenni bizonyos mennyei információk, igazságok tekintetében, sőt, a meggyőződésből dönteni is fogsz tudni. Látjátok, egyre tágul az ismeretetek ebben pici mondattal kapcsolatban? Látjátok, a szentség micsoda? A szentségnek az ismerete, képessége, meggyőződése, döntései az eszesség. És mit jelent az eszesség? Nagyon érdekes, még azért még hozzáteszem, hogy a tudás fájánál, ahol a Héber azt mondja, hogy jó és rossz tudás fája, ott ez a szó szerepel. A tudás, amiben elbukott Ádám és Éva, ami neki kívánatos volt, a tudás, ez volt az. Ismeret. Csak az a probléma, hogy megmondta neki Isten, hogy kétfajta ismeret van, sötét ismeret és világosság alapú ismeret. És hogy ő önmagából nem tudja megismerni Istent. Csak Isten szellem által lehet Istent megismerni. És ő ebből kilépett, és egy gonosz ismeretbe, egy bukott ismeretbe lépett át a szívén, szellemén keresztül. De a szentnek az ismerete a valódi ismeret, a tiszta ismeret, a világosság alapú ismeret. A másik pedig az eszességnél pedig, sőt, még egy dolog, nem akarok, jó, nem megyek olyan gyorsan. A másik pedig, hogy az ismeretre még, amit tanulmányoztam az igét, hoztam még egyet, hogy hol jelenik meg ez az ismeret. Ez a 2 Mózes 31.3-ban, mikor, ne kérdezz meg, hogy kik építették föl, mert 20 éve nem tudom megjegyezni, amikor felépítették a sátort, akkor imádkozott értük Mózes, hogy töltse be őket Isten bölcsességnek, értelemnek és ismeretnek szellemével. És képzeljétek el, ott Mózes saját maga imádkozik értük, hogy az ismeret szelleme szálljon rájuk, hogy föl tudják építeni a szent hajlékot. Tehát, nagyon egyszerű a következtetésem, a szent szellemben benne van ez az ismeret, és ez az ismeret átadható, átvehető, mindenki számára nyitott, sőt, ami nagyon fontos, hogy a szent dolgokkal kapcsolatban Isten át akarja adni ezt az ismeretet, hogy megértsd a szent dolgokat, a szent javaknak a dolgait. A másik szó pedig a szent ismerete után, hogy a szentnek ismerete, ez egy definíció, az eszesség. Az eszesség a bínach héberül, és a bínach azt jelenti, hogy valaki bír valamilyen értelemmel. Nem csak, hogy értelmes ember, hanem ő róla azt tudjuk mondani, hogy a cselekedeteiben fölfedezhető az értelem. A mennyei megértés, mennyei intelligencia. És azt mondja a szótár, hogy a binák jelent ítélő képességet, megkülönböztető képességet, felismerés képességét, megértés képességét, értelem képességét és belátás képességét. Tehát aki szentnek az ismeretét ismeri, az belátó ember. Belelát a mennyei valóságba. Belelát a királyságba. Belelát Isten dolgaiba. Most fölteszem a kérdést. Szentség nélkül bele lehet látni Isten dolgaiba? Nem. És fölteszek még egy kérdést. Miért nem foglalkoztunk a szentséggel? Miért nem foglalkozunk a szentséggel? Mert nincs megértés. Haló. Amen. Egy ember hisz. Amen. Két ember. Három. Mert nincs megértés. Mert aki Istent ismeri, aki Istent meg akarja ismerni, az közel akar kerülni Istenhez. És találkozni fog a szentség üzenetével. Négy témával foglalkozok erősen, és ezek vegyítve vannak a szolgálatomban, ugyanis úgy éreztem, hogy ne külön-külön, hanem vegyítsem. Az egyik téma a békesség, az Istennek a nyugodalma. A másik téma, amivel foglalkozunk, az a szentség. A következő téma, amivel foglalkozunk, a megértés, az értelem, a tanács, a bölcsesség, az Isten javainak a megértése, hogy hogyan működik, szellemi elveinek megértése. És a másik pedig, amivel fogunk foglalkozni a szentség vonatkozásában, az Antikrisztus szelleme, az Antikrisztus korszaka. Ezt még nem hozom elő, ezt a témát, de szeretnék üdítőleg szolgálni az Antikrisztussal kapcsolatban. A 7 éves periódus alatt teljes átrendeződés lesz az egész világon, tudjátok jól, gazdaságilag, vallásilag és politikailag. És a 7 éves periódus előtt egy felkészítő periódus van, amiről nem szoktunk beszélni. Tehát ez nem úgy fog történni, hogy egyszer csak a RTL klubba, vagy a Királyi TV-be bejelentkezik az Antikrisztus, és elmondja, I am an Antichrist. Hallelujah. Welcome in this place. Tehát ez nem így fog történni, és nem az fog történni, hogy a szomszédod azok mind, a szomszédjaid mind azt fogják mondani, hogy ámen, és hogy igen, azonnal menjünk, rohanjunk, és tatováljunk egy 666-ot a bőrünk alá, vagy egy csipet nyomjunk. Ez egy felkészítő munka lesz az Antikrisztus szellemének, hogy mindenki fölkészüljön erre az új korszakra. És lesz egy nagyon fontos tulajdonsága majd az Antikrisztus korszakának, hogy a szentséget és a szenteket üldözni fogja. A szenteket. Tehát a szentírásban a szenteket fogja üldözni. Erre mondja Derek Prince hallgatom a tanítását, hogy kérdezd meg, hogy ő így mondta, hogy kérdezd meg magadtól, akarsz-e szent lenni? És amen, mondtam. Amen, fülhallgató voltam. Fejön, amen. Azt mondja, jó, akkor viszont be kell vállalnod, hogy üldözni is fognak. És erre mondom én, na erre mondja amen. Tehát, hogy is nagyon sokan felkészültek szeretnének lenni a szentségben, de felkészültnek kell lenni az nyomorban és a szomorúságnak a hétköznapjában, mert egy nagyon komoly rendszer nyomás alatt leszünk, és ez a szomorúság, ez a nyomorúság, ez a testünk számára lesz, a szellemünk hiszem, hogy örömmel és huncutul fog mosolyogni az Antikrisztussal szemben, mert erős lesz a szellemi embered, mert mondok egy titkot, a belső embered erősebb, mint az Antikrisztus. A belső embered erősebb, mint a sátán. A belső embered erősebb, mint bármilyen gonosz fejedelem. Javítok. A belső emberedben lakozó Krisztus. Amen. Halleluja. Nem egyértelmű, mert fontos, hogy az ember szellemét nem szabad fölmagasztalni. Mert nem az ember szelleme az, ami megváltott bennünket, hanem Krisztus. És a szellemünk nem azért erős, mert nekünk van egy szellemünk, és erős, hanem mert a mag szülte újjá. És ez a maga mennyből jött. De ha már így belementünk ebbe, akkor szerettem volna ezt is megemlíteni. Ebben a korszakban, a tanításokban kihallom azt, hogy az emberek arról tesznek bizonyságot, hogy nyugodjon meg az egyház, mert a belső embere szent, igaz, és kész arra olyan adóvevő, ami Isten fiában elváltozzék, megújuljon rendszeresen, Isten jelenlétébe lépjen, látja a mennyet, látja az angyalokat, kész arra, hogy az ember szelleme, hogy bármikor megváltoztasson bennünket. Azonban ez így ebben a formában nem teljesen igaz. Mert az embernek a szellemét is rendszeresen vizsgálnia kell az embernek, sőt a szívét is vizsgálnia kell az embernek, sőt nem lehet bízni az embernek a szívében sem, és nem lehet bízni az embernek a szellemében sem. Meg fogom magyarázni ezt a ma, nyugodj meg. Amen. Na menjünk az Efézus 3-hoz, mert megy az idő. Hallottátok? Nem lehet bízni a szellemetekben. Miben bízunk? A Krisztusnak az rémájában bízunk. Miben bízunk? Az igében bízunk, ami ki van jelentve. Nem a szellemedben bízol, hogy újjá van születve a szellemed, és neked van egy tiszta szellemed, és hátradőlhetsz. Nem a belső emberből fogsz megújulni, hanem ami van a belső emberben, a Szent Magnak a munkáján keresztül. Ez nagyon fontos. Ez nagyon fontos, mert az ember az három részről kap információt. A szellemén keresztül, a Szent Szellemen keresztül, és a sátánon keresztül, ami a világkorszakot jelképezi. És Péter ugyanígy a három területen, mind a három területen, amikor kísértés alatt volt, akkor támadás alatt volt. És egyszer azt mondta a szellemén keresztül Jézus Krisztusnak, hogy te vagy Istennek a fia, és erre ámen mondott Jézus, és azt mondta valóban, az atya nyilatkoztatta ezt ki neked, majd utána a szellemén keresztül azt mondta, hogy teljes meggyőződéssel, ugye, mert azt mondja, hogy ezek a gondolat, egy gondolat szó van ott az eredetiben, amelyek hát a Károliban is, hogy a te gondolatod az Isten ellen visz engem. És az a gondolat, az egy meggyőződéssel teljes gondolat volt, tehát ott Péter meg volt győződve róla, amit mond, az úgy van, hogy nem mehetsz föl a keresztre. És utána pedig azt mondta, hogy távozz tőlem sátán. És utána lereagálta Jézus, és a Szent Szellem azt mondta neki, ez ördögi kísértés. Ez már nem csak, hogy a Péter szelleméből van, hanem egy ördögi kísértés. Sőt, mondok még egy esetet, ami vitatott, de elgondolkozhatsz rajta, amikor például Nátánellel találkozik Jézus, és akkor elkezdi neki mondani, hogy láttalak téged a fügefa alatt, emlékeztek rá. És akkor ugye mondja, hogy rá Nátánell, hogy hiszek, mester. És erre mit mond Jézus? Nem azt mondja, ámen, az atya jelentette ezt ki neked. Hanem őnál nem ezt mondja. Mit mondott Jézus? Azt mondja neki, hogy te hittél, hiszel most, hogy én mondtam neked a dolgokat? Tehát szinte kérdőjel van a mondatnál, mondat súlyában, és ezzel azt jelenti, értitek, miről beszélek? Tehát ki az, aki olvast ezt az igét? Csak hogy tudjátok, hogy miről beszélek, csak erre nem készültem. Tehát, hogy Nátánellt ugye visszaválaszol Jézus, és hogy emiatt hiszel? Ha majd meglátod a dolgokat, és akkor tovább mondja Jézus. Akkor. Tehát ezzel azt mondja Nátánellnek, hogy te nem hiszed, te csak azt hiszed, hogy hiszel. És ne legyen annyira bizonyos benne, hogy te hiszel benne, mint én vagyok a messiás, Istennek a fia. Mert az a hit, ami benned van, az nem valóságos hit. Majd később fogsz hinni. Nem is tudom, honnan olvassuk. János 1, 46-tól. Találkozik Filipp Nátánellel, és mondta néki, aki felől írt Mózes a törvényben, és a proféták, megláttuk a názareti Jézust, Józsefnek a fiát. És mondja néki Nátánell, Názaretből támadhat-e valami jó? Mondta néki Filipp, jel, és lásd meg. Látta Jézus Nátánellt, és hozzáment, és mondja ő néki, ímé egy igazán izraelita, akiben hamisság nincs. Mondta néki Nátánell, honnan ismersz engem? Felelt Jézus, és mondja néki, mielőtt hívott téged Filipp, láttalak téged, amint a fügefa alatt voltál. Felel Nátánell, és mondta néki, rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy az Izrael királya. Felelt Jézus, és mondta néki, hogy azt mondám néked, láttalak a fügefa alatt, hiszel? Nagyobbakat látsz majd ezeknél. És mondanék ki, bizony, mondom nektek, mostantól fogva meglátjátok a megnyílteget, Isten angyalait, amint felszállnak és leszállnak az embernek a fiára. Nem mondja azt neki, hogy ámen, Istennek igaz embere vagy, szaddikja. Ha majd meglátod a dolgokat, akkor fogsz igazából hinni. Tehát kell egy kijelentés, egy látás arról valóban, hogy ki a messiás, és ha már az Antikrisztusnál tartottunk, és mi befejezem ezt a kis blokkot, hogy azért tanítok majd a Krisztusról, és ma is a Krisztusnak a megértéséről, ahhoz, hogy te fölismerd az Antikrisztus szellemét, ahhoz ismerned kell Krisztust. És megint Derekre hivatkozok. Derek azt mondta, hogy muszáj, hogy az Antikrisztus először az egyházban legyen, hogy antikrisztussá váljon. Mert nem lehet antikrisztussá válni, Csak úgy, hogyha felismerjük Krisztust. De többet ma nem mondok. Tehát azért foglalkozunk majd az Antikrisztussal, mert a szentséget fogja üldözni, a szenteket, és mind olyan dolgot, ami a szenttel kapcsolatos. Ez az egyik tulajdonság az Antikrisztus szellemének. Erre azt kérdezed, de hát már most az egyházban nagyon kevés a szentség. Ó, igen. Akkor te most már elkezdtél valamit kapizsgálni. Az Antikrisztus szellemének a munkáját. Ó, az egyházban lehet az Antikrisztusnak a szelleme? Az nem egy ember lesz? Nem. Három személyből áll az Antikrisztus, vagy három tulajdonságból. Vannak az Antikrisztus szellemei, van az Antikrisztus, mint fejedelem, és van az Antikrisztus, mint egy ember, akiben lesz ez a fejedelem. Na, menjünk vissza Efézus 3-hoz. Szóval ebben az évben nagyon sok mindent fogunk átnézni, ezen a területen is. Hogy látásod legyen arról, hogy dolgozik a sátán. És a proféciák hogyan fognak beteljesedni. Ha azt gondolod, hogy értesz az Antikrisztushoz, mert elolvastad a Jelenések 13-at, azt fogom neked mondani, hogy ahhoz, hogy megértsd az Antikrisztus dolgát, ahhoz nem elég, hogy fölfogd, és intellektuálisan fölfogd. Ez az kell, hogy nálad legyen a megértés kulcsa, és ez is kijelentés alapú. Felfogni az Antikrisztusnak a munkáját. No, menjünk az Efézus 3-hoz. Ezért vagyok én Pál, a Krisztusnak fogja ti érettetek a pogányokért, ha ugyan hallottátok Isten kegyelmének rendelkezését, melyet nékem adatott a ti érdeketekben. Most nézzük meg ezt a mondatot, hogy ezért vagyok én Pál, a Krisztusnak fogja ti érettetek a pogányokért. A 22-es verszakot, tudjátok ezt a feloszlást, nem a Szent Szellem hozta létre ezt a tördelést, hanem emberek. 21-es verszak, 2-21, följebb mélyé picikét. Akiben az egész épület szép renden rakatatva nevekedik szent templomá az Úrban. Mit csinál az egyház? Nevekedik. Hol van a növekedés? Ahol a szent templom van. Ott van a növekedés, ahol szent templom van. És azt mondja, hogy az Úrban, a Krisztusban. Ki az Úr? Krisztus. Akiben, ki ez? Ez Krisztus. Krisztusban ti is együtt építettek Isten hajlékává a Szent Szellem által. Amen. Tehát a szentséghez szükség lesz megérteni, hogyan tudunk Krisztusban lenni. Ezért vagyok én Pál, Krisztusnak fogja ti érettetek a pogányokért. Ha ugyan hallottátok Isten kegyelmének rendelkezését, amelyet nékem adott a ti érdeketekben. Mit adott Isten? Egy kegyelmi elrendezést, egy kegyelmi passzust. Kegyelem által jött ez a kijelentés. Ingyen, ajándékképpen. Ha ugyan hallottátok ezt, hogy tudnélik, kijelentés útján ismertette meg velem a titkot. Na, itt már benne vagyunk a negyedik dimenzióban. Kijelentés útján ismertette meg kegyelem által a titkot. A kegyelem az, ami adja a kulcsot, hogy kinyisd az ajtót, mert Pálnak ugyanez történt. A kegyelem nyitja meg, adja a kulcsot. Kijelentés útján ismertette meg velem a titkot, az szerint, amint ez elébb megírám, rövidem. A Klaudia 3 vagy 4-szer szolgált az egyházzal kapcsolatban, az egyház megdicsülésével kapcsolatban. Mindezek titkok. Ezek titkok. És amint megírta az első, második fejezetet, ezt kijelentésből kapta, személyesen a Krisztusnak a szellemétől. Ahhoz, hogy te tudj mozogni Krisztusban, ezeknek a titkoknak a lelepezése kell a szívedben, a szellemedben, hogy megértsd ezeket a dolgokat. Mi a Szentnek az ismerete? Értelem, megértés. Tehát ahhoz, hogy a Szent javakat tud kemény birtokolni, ahhoz az kell, hogy egyszer megértsd ezt a titkot, lelepleződjenek ezek a titkok. Mert vannak leleplezett titkok az életedben, és vannak nem leleplezett titkok. Az szerint, amint az elébb megírám röviden, amelynek olvasásából megérthetitek, hogy micsoda az én értelmem Krisztus titka felől. 4-es verszakot újra. Amelynek olvasásából. Tehát olvasod a titkokat. Az első, második fejezet Efézusban titkok. Olvasod a titkokat, és mégis kell a kinyilatkoztatás, mert az emberi értelem nem tudja fölfogni az első és második fejezetet az Efézusban. Amelynek olvasásából, tehát olvasnod kell, megérthetitek, micsoda az én értelmem Krisztus titka felől. A felkent titka felől. Tehát Pálnak volt egy meggyőződése a Krisztus titkáról. A Krisztus titkáról. Mert csak Krisztusban van a növekedés a templomban. A te templomodban. Azt olvastuk Efézusban. Az előbb. Ez mi? Krisztusban tud csak növekedni szent templommá. Krisztusban, a Krisztus titkában. És erre leleplezés kell, hogy megérts kicsoda Krisztus, és mit hozott be Krisztus. Halleluja. Az egyházban nem csak arról kell hallanod, hogy Krisztus Jézus meghalt a kereszten, és feltámadt, és feltámadott Krisztusod van, hanem arról is hallanod kell, hogy Krisztusnak a munkája mit hozott el számodra a megváltott, megdicsült és trónra ült Krisztus. Mert odaült a trón közepére a Jelenések 21 alapján. Tehát, hogy mit hozott el, mit ad át, és adott át Krisztus a Krisztus testének, dicsőség Istennek. És most, ha ezt a titkot nézzük, ezt a szövegösszefüggést, hogy megérthetitek, hogy micsoda az én értelmem Krisztus titka felől. Itt arról szól az ige, hogy az első szó, figyelj, ezt hidd el, most én olyan dolgokat fogok neked mondani, amit csak úgy tudsz megérteni, hogyha figyelsz rám. Az első dolog, ahogyan jön a titok, mert most, ha te nem ezért élsz, hogy Krisztusnak a dolgait megértsd, és akkor te nem vagy keresztény. Tehát ez a lényeg a kereszténységnek. Tehát azt mondja itt, hogy megismertette velem a titkot, amely olvasásából megérthetitek. És a megértés szó mögött az egy felvillanó kijelentés van. Ez nem intellektuális tudás, testvérem. Ez felvillanó megértés. Hirtelen, ezt jelent ez a szó, az a megértés szó, hirtelen a szelemedbe jön egy intuíció. Hirtelen jön a szelemedbe egy innovatív gondolat a mennyből, Krisztusról. Ez egy hirtelen bejövő fény. Hirtelen bejön egy szobába egy fény. Ezt jelent ez az értelem szó. Egyszer csak bejön, semmit nem gondolkozol, csak nyitott vagy Isten dolgaira, és szól hozzád az igén keresztül a Szent Szellem. Kegyelemből. Nem kell megdolgozni érte. Nem kell konkordanciát vásárolnod. Nem kell bibliaiskolába menned. Olvasod az igét, és jön ez a hirtelen fényalább. Ezt nevezi az ige egy ilyen feltárulkozásnak, hogy egyszer csak jön egy gondolat. És ez a gondolat bármikor el tud menni. Ez attól függ, hogy benned marad-e, hogy engeded-e, hogy a lelkeden átmenjen. Még egyszer. Ha nem figyelsz az ige olvasásodnál, el fog menni a kijelentés. És vissza kell kérned a Szent Szellemtől. Mert amikor jön a kijelentés útja, akkor neked engedned kell, hogy gyökeret verjen. Jézus beszél a bankvető példázatában erről. Képes a sátán kikapni az ember szívéből a kijelentést. Amikor, figyelj, a végét mondom, amikor teljesen behullik ez a kijelentés, akkor elkezded megérteni a kijelentést, és amikor megértetted, akkor a szívedet elkezdi átformálni a kijelentés. És ez még mindig nem a vége. Mert még ekkor is ki tud esni a kijelentés a szívből, amikor elkezdte átformálni. Akkor tud valóban a kijelentés teljes átalakulást hozni, a szívedben, a lényedben, az életedben, amikor mélyre megy a szellemedbe. És a szellemedben kialakul egy valóságos kép a Krisztusról. Azon a területen. Ez állandóan jöhet ez a kijelentés minden nap, vagy minden héten. Állandóan tudunk ebből a kijelentésből élni, kijelentés sorozatból. Ezért mondja Jézus, hogy aki eszi az én testemet, issza az én véremet, abban vagyok én, és abban van az élet. Mert enni kell Isten fiát. Az igén keresztül. És ami az igéből jön, az Istenből jön, az isteni rész jön ki abból, és amikor te isteni részből kapsz, a kijelentésen keresztül, akkor étkezel. Ezért mondja a sátánnak a Jézus, hogy nem csak kenyérrel él az ember, az Istennek a fia, az ember fia, hanem mindazzal, ami Istennek a szájából jön ki. És ott a réma szó van. Ami a kinyilatkoztatott ige. Az aktuális ige. Amikor jön az aktuális ige, az megváltoztatja a korszakot. Ha hiszel az igében, és tekintélye van az igének az életedben, az az ige megváltoztatja a korszakodat. Mert az ige azért jön, hogy egy új korszakba vigyen be téged. Yes, igen! Halleluja! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Ébredni kéne már! Halleluja! Amikor jön a kijelentés, az azért jön számodra, hogy leleplezzen dolgokat, ami már a tiéd. Mert minden, ami a tiéd, az leleplezés alapú. És amikor jön ez, akkor már a tiéd, akkor már benne vagy. Mibe vagy benne? Abba, amit Isten mondott neked. És ez az, amit az ördög ki akar beszélni, mint amikor a Lakontel mesébe, hogy a róka a sajtot a szájából. Mi az? Holló vagy mi az? Hollónak a szájából, hogy kiessen a sajt. És kibeszél bennünket, a lelkünk, a testünk, vagy démonok, vagy nem tudom micsoda, kibeszél bennünket abból, amit kapunk. Na menjünk tovább. Amikor elvek és fogalmakról beszélünk, mert most elvontan beszélek az igéből olyan vonatkozásban, hogy ezt nem tudod megragadni. Azt mondod, Lali, jó, jól hangzik, de Lali, adjál 3 lépést. Én megmondom, adjál 1 milliót. Kék túra. Tehát, hogy irtózkodunk az elvektől. Szeretnénk gyakorlati szolgálatot hallani, praktikus tanácsokat, olyan Nescafésat. Én elmondom, hogy mekkora pup legyen a kávéskanálom, elmondom, hogy melyik cukrot vedem, ami nem egészséges, vagy egészséges, elmondom, melyik tejet vedem, ami jó íztat, vagy tejszint, vagy forralt tejet, és kész a kávé. Az elvek és a fogalmak a szülői, a gyakorlati dolgoknak a kereszténységben. Mert ha nem értjük a szellemi elveket, és nincs kinyilatkoztatás, nincs revelation, akkor nem értjük meg azt, hogy kell cselekedni. Ezért a hit egy formában absztrakt. Olyan vonatkozásban, tehát, hogy elvont, mert nem fogom tudni neked mindig megmagyarázni, hogy miben hiszek. Mert van a kijelentésnek egy ideje, egy útja, egy periódusa, ami kifor bennem. Csak elkezdek menni valamerre. Erre mondjad, hogy mondjak példát, gyakorlati példát. Oké, mondok egyet. Amikor Ábrahám kijött Ur-Kasdímból, akkor nem annyira pontosan mondta el neki Isten, hogy merre menjen. Elég ködös volt a dolog, csak azt mondta, jó, megyek. Arra menjél, mondta az úr. Jó, arra megyek. És mi lesz utána? Nem mondta el. Megvan Izsák. És Isten mondja neki, hogy most már áldozz fel a fiadat. Jó. Nem mond semmit neki Isten. Csak ennyit. Menj és áldozz fel a fiadat. Nem ül le. Nem konkordanciáznak. Nem nyitják ki a Bible Discovery-t. Nem nézik meg a Hébert és a görögöt. Menj el, áldozz fel a fiadat. Még azt sem mondja, hogy hol áldozza fel Istennek a fiát. Menj el. Majd én megmondom neked hol. De tudta jól Ábrahám, hogy Isten szólt neki. Isten szólt neki. Kijelentésből indult el. Miért várod azt el, hogy Isten mindig mindent 100%-ig elmondjon neked, ha Isten nem így dolgozik? Meg se tennéd, ha elmondaná. Amikor Ábrahám és Izsák, Jákob életét nézed, az nem egy tökéletes élet. Ott nem tökéletes bibliázás után, mennyei kijelentés után, amiben minden precízen le volt vezetve, A-tól Z-ig, alfától omegáig. Nem kibibliázták az életüket, és nem kikérték, ahogyan hallották Joel Osteen-tól a legújabb tanítást, és aztán azt alkalmazásba vitték. Rengeteg szenvedés, fájdalom, teher, bénultság, mindenfajta rossz döntésen keresztül mentek át. Izsák, amíg megértette azt, hogy Ábrahám az apjának van a világ legnagyobb áldása a mennyben feltartva, illetve a menny a pokolban létrehozott egy luxus lakosztályt számára, mert még nem volt kész a menny befogadására. Tehát ilyen dolgok számára nem voltak vibrálóak, hanem fogta volna és elment volna Egyiptomba. Nem hitt abban, hogy Isten bárhol meg tudja áldani. Vagy folytattam Jákobnak, a Jákob élete egy óriási szenvedés. 20 évig csak szolgált azért, ami nem is az övé. Mert nem az övé volt az a hölgy. Veszélyes az, amikor idealisztikus képet festünk föl a kereszténységről. A második, hogy a szellemi fogalmakkal bánni kell, tehát egyszerűen foglalkozni kell ezekkel a fogalmakkal. Tehát most azt mondta Pál, nem, figyelj, és meg Pál, nem azt mondja, figyelj, akkor most kezdj el úgy imádkozni, nyelveken szólsz 20 percig. Utána meg fog erősödni a belső embered, majd 20 percig olvasd a hártyákat, amit küldök neked. Utána menj el, egyél. Majd utána másnap elkezd elmélkedni az Ézsaiás 6:7-en. Nem ezt mondta. Olvasd el az Efézus 1:2-t, és az Efézus 1:2 olvasása után jöhet neked kijelentésed. A második, hogy nagyon sok ember az elvekből elvontságot kreál. Rátalál egy elvre, aki más felüdít, maga is felüdül. És felépít egy ministrit. Elmegy felüdíteni másokat. Erre egy hétköznapi példa, Írországban a gazdasági úgymond boom előtt, már volt egy ilyen nagy fellendülés, az előtt válság volt. Írországban válság volt. És Írországban elfogyott a kenyér. Erre az angol miniszter küldött búzát, óriási mennyiségű búzát. De nem tudták földolgozni a búzát. Nekik nem búza kellett volna. És oda mentek vonattal, rengeteg búzát odavitták, és vissza kellett küldeni. Mert nem tudták földolgozni. Nem búzára volt szükségük. Ezt tudod, mit jelent? Ez azt jelenti, hogy Isten nem fogja odaadni neked azt, amire azt gondolod, hogy gyakorlati módon az jó lehet. Menjünk el az Afrikába, az kiéhezett embereknek adjunk búzát. Tehát nem így fog Isten dolgozni. Isten gondolata feje való, mint te elképzelnél. És a hit is feje való, mint hogy elképzelnél. Hanem Isten lehet, hogy úgy küld el egy embert Afrikába, hogy mond neki egy olyan kijelentést, amit ha megosztott, tömegekre lesz hatással. És tömegek fognak megváltozni a kijelentésből. Nem önmagában abban, hogy elmegy valaki és visz 3 tonna búzát. Persze, most nem értsetek félre, persze vigyenek tőle 100 millió búzát, nem az a lényeg. Hanem azt, hogy nem mindig az a tényszerű megoldás, amit mi azt gondolunk, hogy az meg fog változtatni bennünket. És az elvont elveknek a használata miatt van rengeteg sérülés az egyházban. Valaki megérte azt, hogy mit tudom én, ki kell menni misszióhoz, de 90-es években ezt megértettük. Ki kell menni az utcára evangelizálni. De ha a Szent Szellem ma nem mondja neked azt, hogy ki kell menni evangelizálni, akkor neked nem kell kimenni evangelizálni. Mert az Isten egyházát a Szent Szellem vezeti, és nem a tapasztalat. Elvek elbizonytalanítanak, és értelmezhetetlennek tűnnek. Azt érzed sokszor, hogy olyan bizonytalanság van benned, hogy akkor most melyiket használd? Hogy használd? De ez nem a Szent Szellemtől van az elbizonytalanítás. A Szent Szellemnek a feladata, hogy meggyőzzön téged a belső emberedben, hogy ma a Szent Szellem neked melyik elvet mondja, hogy azzal elmékedjél. Mert lehet, hogy az elvet mondja, hogy újítsd meg az elmédet. Akkor nem kell belemenni semmibe, hanem csak azzal foglalkozni, ha nem újítom meg az elmémet, akkor nem tudom majd megismerni Isten akaratát. Ennyire egyszerű a dolog. De úgy tűnik az embernek, hogy bonyolult először, mert a lélek azt mondja, hát ez nagyon nehéz. De a szellem meg azt mondja, könnyű. Mert úgy lettél leteremtve és legyártva, hogy tudj növekedni. És a növekedéshez mindig ad Isten táplálékot. És a táplálékot viszont úgy viszi be, hogy szellemi elveket bont ki. De nem a szellemi elvek az Istenek, hanem az Isten az Isten, a Krisztus, és ezért Krisztus titkát kell megismerned, és a Krisztusban, Krisztusért hozott dolgokat kell neked megismerned, amiben vannak a szellemi elvek. Tehát még egyszer, Krisztusban vannak a szellemi elvek, a Krisztusban vannak a titkok, és nem a titkokat keressük, hanem Krisztust keressük. Mi a Krisztus titkáról beszélünk most, nem önmagában a titkokról. Amikor elválasztod a titkokat a Krisztustól, akkor kerülsz bajba. És amit zsigerből tanít az egyház, azt kell átvizsgálni, hogy az, amit tanítunk, vagy amit bent te vagy benne, vagy amit te akarsz zsigerből, hogy az micsoda. Meg kell kérdezni azt, hogy te milyen győzelemben gondolkodsz. Milyen szentségben gondolkozol? Instant győzelemben? Instant szentségben? Mert mi a praktikum, az egyszerűség, a gyors megoldások hívei vagyunk. Tehát például felfedezte ma az egyház azt, hogy vissza kell hozni a jeleket és a csodákat. És ha nem jön vissza egy héten belül, akkor feladjuk. Ezt a szót hallottam egész héten, hogy innováció a szívembe. Innováció. Azt jelenti az innováció, hogy valamit megváltoztatva, forradalmi módon újat hozunk létre. Ezt jelenti. Ezt általában a gazdasági szférában, gazdasági faktorban használják. Új menedzsment, új menedzseri oktatás, új módon építjük fel a cégeket, átalakítunk elképzeléseket, új coachokat állítunk föl, hogy azok átalakítsák a belső szervezetet, stb. Ezt jelenti az innováció, új dolgokat létrehozni. Na most, a Szent Szellem is innovatív. Új dolgokat akar létrehozni az egyházban. A szellemi elvekből jön létre mindig a szellemi szülés. Ez egy elv. Mindig a szellemi elvekből jön létre a szellemi szülés. Mert először meg kell szülnöd azt, amire szükséged van, hit által. És a szentség is ugyanígy dolgozik, hogy megértett veled dolgokat. Miért? Mert a Szentnek ismerete az eszesség, az értelem, a megértés. Tehát Isten nem úgy fog téged megszentelni, hogy azt se tudod, hogy mi folyik benned, hanem meg akarja mutatni neked azt, hogy hogyan akarja ő ezt az utat létrehozni a szívedben, szellemedben. És a megszült dolgok koncepciót hoznak létre. Tehát lesz egy elképzelésed arról, hogy mit akarsz. Általában az keresztények úgy gondolják, hogy akár a szentség vonatkozásában, akár az áldás tekintetében, akár bármilyen ima meghallgatás vonatkozásában, hogy hát majd valahogy lesz. Imádkozunk, és hát majd valahogy Isten megadja. Nem, Isten ad hozzá hitet és koncepciót. És Jézusnak a szolgálata nem csak, hogy hittel teljes volt, hanem koncepcióval volt teljes. Tehát amikor ő gyógyított, ha megfigyeled, mindig máshogy gyógyított. Teljesen innovatív volt Jézus. Soha nem csinálta meg a gyógyítást ugyanúgy. És amikor a hitben kezdett el menni, például a Jairus lányával kapcsolatban, ugye elindult, és mondta neki, gyere, a Jairus lánya haldoklik. Erre a vérfolyásos azt, hogy megjelent a színen, és kiszívta belőle a gyógyulást. És leterhelődött Jézus, és teljesen el volt ájulva, hogy hol vagyok. Ha, kiment az erő belőlem, halleluja. És akkor megfordult, és hol van? És mondták a többiek, hogy mit forgatsz? Hát mit tudjuk mi? Hát annyi ember beteg van itt, hogy mit tudjuk, melyik gyógyult meg. És akkor végül előjött az a hölgy, és mondta, én gyógyultam meg, én bocs, hogy élek, én vagyok az Mari, nem Marinak hívták. És akkor ugye elkezdett diskurálni vele, közben meghalt Jairusnak a lánya. Na most Jézus ott volt. Úgy lehet, hogy úgy érzte először, ezt elrontottam. Hát már gyógyítottam meg halottat, támasztottam föl, és onnantól kezdve kész, vizen járt Jézus. És kérdezte a szellemében Jézust az atyától, most mi lesz, Uram? És mondta ebbe a félelmetes állapotban neki az Úr, hogy alszik. Mondd azt, hogy alszik. Hát Uram, nevetséges leszek. Hát ezt ki fogja elhinni? Nem baj, csináld. Menj. És még egyet mondott neki, hogy ki fognak nevetni. De ne engedd meg, hogy nevetségessé tegyenek téged. Te mondd azt, alszik. És végigment így az utcán. És felvállalta. Teljesen új módon, ami a logika számára nem volt jó. Soha nem csinált ilyet. Hívve Lázárnál. És még egy dolog. Ha azt bármilyen például a szentség értelmezésével kapcsolatban is, hogy nem fogod a teljességet megérteni a szentség vonatkozásában, hanem lépésről lépésre progresszívan fogod megérteni, hogy Isten hogyan akar dolgozni a szellemedben, a belső emberedben. Ezért, amikor te a teljességet keresed egy prédikációban, soha nem fogod megtalálni, mert neked a Szent Szellem azt szólja ki a prédikátoron keresztül, ami a legfontosabb. Mert Isten a lényeget ragad meg, ez a zsidó gondolkozás egyébként, lényeget, és az aspektusok teljessége nélkül. Nem vetted észre, hogy nagyon sok mindent Isten elhallgat előled? És mindig olyan dolgokat mond, ami nem is gondoltál, hogy ezzel kell foglalkozni. Hogy nem azzal foglalkozik, hogy elveszi a részletekbe. Ez egy zsidó gondolkozás. A zsidóknak mindegy, hogy most milyen egy fa. Minden dolgot fának hívnak, minden fából készült dolgot, fa. Lényegtelen számukra, hogy az milyen. Fa az kész. Most olvastam a héber gondolkozásról. És az európai meg szétszedi, hogy ez milyen típusú fa, stb. Egyébként a római kultúra, az olyan nincs, hogy római kultúra. A görög kultúrának a hatásából jött létre a római kultúra. És a mai napig a római kultúrára a görög hatás van, az egész Európa, ez a görög hatás. És ez egy másfajta gondolkozásmód, mint a Szent Szellem gondolkozásmódja. Még egy dolog, ugye a kijelentés vonatkozásában, és a megértés. Amikor az agyagot fogod, akkor az egész munka fázis előtt meg kell formázni. Nem lehet, kell. De ha megvan az általunk megálmodott forma, akkor pedig ki kell égetni, hogy használható legyen. Ez egy nagyon egyszerű dolog. Gyakorlati képet hoztam nektek. Ahhoz, hogy te tudj cselekedni, meg kell formázni a szellemedet és a szívedet. Tehát az Istennek a kezének be kell nyúlni az életedbe. Most ezt nem ködösen akarja csinálni Isten. Nem, hogy valami lesz. Gyere velem, hogy valami lesz. Hanem Krisztus titkát akarja átadni. Hogy Krisztusban legyünk. Mert mi Krisztusivá akarunk válni. Amikor megkezdi a formázást, akkor kell kijelentés arra, hogy mivé változtassa az agyagot, Isten. Minket mivé akar változtatni? Krisztussá. Hát ha én nem tudom, hogy kicsoda Krisztus, és milyen van, és mit akar átadni, akkor hogyan tudok átváltozni? Sehogy. Mert az változtat meg, ahogy az elején mondtam, amit hiszek. Nem az változtat meg, amit elgondolok, vagy remélek, vagy valahogy lesz. És utána jön az utolsó fázis, így a három fázisra bontotta le ez a magyarázat, a kiégetés, hogy használható legyen. Ez pedig a hitnek a kemencéje. Tovább olvasom a Efézus 3-at. Amely egyéb időkben, vagy generációban még nem ismertetett meg az emberek fiaival úgy, ahogy most kijelentetett az ő szent apostolainak és prófétáinak a Szent Szellem által. Nagyon érdekes, hogy szent apostolainak. Hogy tudnélik a pogányok örököstársak egy ugyanazon testtagjai, ez melyik ez a test? Ez a zsidóság. Részesei az ígéreteknek, az ő ígéretének, a Krisztus Jézusban, az evangélium által. Amelynek szolgájává lettem az Istenem a kegyelmének ajándékából, amely adatott nekem az ő hatalmának munkája szerint. Nekem, mint a szentek között a legkisebbnek adatott a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus végére mehetetlen gazdagságát. Mit mond magáról Pál? Micsoda identitásban volt? A szentek között a legkisebbnek. Nem az a lényeg, hogy mekkora szolgáló, ne arra figyelj, hanem most arra az önazonosságra, vagy önértékelésre, hogy szent. Tehát elmondja, hogy bár ő a legkisebb, de szent. Megfigyeltem, hogy ahol az Új Szövetség a kinyilatkoztatásról beszél, és köt hozzá prófétákat, apostolokat, mindig a prófétákat, vagy apostolokat, vagy aki kijelentést teszi, mond most Pál magáról, mindig hozzáteszi a szent szót. Mert ez adja a belső identitásnak úgymond a gerincét, a szentség. Amikor elkezd a gondolkozásod a szentség által, a megszentelődés útjában megújulni, mert tudjátok jól, hogy a megszentelődés az megújítja az elmét. A megszentelődés az új területre visz be téged, hogy megérintsd a hozzáférhetetlent. Megérintsd Istent. És akkor jönnek a kijelentések, a megértések, a gondolkozás fókusza, akkor az kreatívvá fog téged tenni. Isten is kreatív. Az a neve, hogy teremtő, kreátor, kreatív Isten. A szentség kreatívvá teszi az embert, nem lebénítja. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy a szentség az, ami elérhetetlen. Valami nagyon távoli dolog, megfoghatatlan. Olyan pont, ami nagyon messze van nekem. Ez nem igaz. Az egyházban rendszeresen azt tanították, évtizedeken keresztül, hogy a szentség hozzáférhetetlen. Te nem lehetsz szent. Egy nagyon távoli Isten van, aki szent. Nem lehet hozzáférni, vagy elválasztott. És az ember el van választva. Ember Istentől. Én arról beszélek, hogy közel lehet kerülni Istenhez. Hogyan? A megújult elmén keresztül. A kijelentés útján. Mert a szentség az egy ismeret, az egy megértés Istenből. Amen. Tehát a gondolkozás fókusza a kreativitást hoz. Ez a célkereszt kreatív ötleteket hoz a Szent Szellemtől, és ez visz be bennünket az innovációban. Egyébként föl lehet cserélni. Mindegy, hogy innováció vagy kreativitás. A lényeg az, hogy ez pedig időfaktor. Időfaktor. Idő. Időt kell adnod arra, hogy megújjon a gondolkozásod, hogy ezáltal mennyi kreativitás jöjjön, ezáltal pedig mennyi innováció. És az innováció pedig be fog vinni téged, ez egyébként rossz ez a kép, így kéne, fölfelé kéne az egészet csúcsosodni, befisz téged valahova. Új dolgok jönnek, új cselekedetek. Új látások, új kijelentések. Föltennéd majd a... Várj egy kicsit. A szentségről ezt mondtam. Valakire vagy valamire gondolunk, amikor a szentség megjelenik. Most hallgatod ezt a tanítást, biztos vagyok benne, hogy elmész, azon fogsz gondolkozni, ki a szent, ki nem a szent. Vagy mi a szent, vagy mi nem a szent. Nem erről beszélek. Nem így lehet szenté válni, hogy megtalálod azt a pontot, ami téged közelebb visz a szentséghez. A szentséghez Isten igéje visz közelebb. A megértés által. Előkeressük a legmagasabb pontot, vagy a legmagasabb mértéket. Na ez a szentség. Felejtsd el, ne foglalkozz ilyen dolgokkal, hogy magas dolgokat keresel. Nagyon-nagyon szent dolgokat. Az Isten igét olvasd, és engedd meg, hogy a Szent Szellem megszenteljen téged. A másik, hogy a létrehozás. Nagyon sokan létre akarják hozni az életükben a szentséget, a megigazulást, a gyógyulást, a megtérés, stb. Nem fogod tudni létrehozni. Ez a Róma 6 és a Róma 7 erről szól. A Róma 8 hozza létre a javakat. A kijelentés, hogy Róma 8-ból. És akkor létrehozzuk ugye azokat az ismereleket, azokat pedig újra le kell majd dönteni, mert magaslatokká válnak. Na most az elérhetetlennek gondoljuk a szentséget, megismerhetetlennek, egyedülinek, ez csak Isten a szent, fölfoghatatlannak, felismerhetetlennek és félelmetesnek. Ez a léleknek az attribútiumai, a léleknek a programjai, a léleknek úgymond a DNS-ei. A lélek gyűlöli a szentséget. Mert meg van romolva a családság által. A lélek gyűlöli azokat a szellemi javakat, amelyeket Isten akar létrehozni benned. Sőt, nagyon komoly igét mond a Pálon keresztül a Szent Szellem. A test, a lélek ellenkezik és háborúzik a szellemmel kapcsolatban. Azt mondja az ige. Test a lélek ellen elkezdett háborúzni. És gyűlöli a lélek a szellemi dolgokat. Mert a szellem az, ami meg tudja változtatni a lelket. Nem a lélek a te önszuggesziódon, vagy az egódon keresztül változik meg, hanem a szellemeden keresztül. És ez kijelentés alapú. És nézd meg, hogy Pálnál mit olvastunk. Azt olvastuk Pálnál, hogy a pogányok örökös társak. Rájött erre Pál. Ugyanazon testtagjai, Ábrahám ivadékai vagyunk. Részesei az ő ígéretének. Azaz Istentől jövő ábrahámi ígéreteknek. És Krisztus Jézusban van mindez az evangélium által. Dicsőség az Úrnak. Menjünk Jézus Krisztusban. Ez a Krisztus titka, hogy a tiéd ez. Tiéd, a tiéd. Ezzel kell azonosulni. Jó, áttenni a másik szájtot. Köszi. És amit még el akartam mondani. Halleluja, dicsőség az Úrnak. Gyertek velem a... Hú, halleluja. Felolvasok Ez egy nagyon-nagyon régi szentnek az írása. 1657-ben írta, elnézést, egy kicsit óboros, de nagyon tetszik. Ha Krisztust a halál kötelei továbbra is fogva tartották volna, nem lehetne bizonyságunk afelől, hogy adósságainkat lerótta. Ha pedig Krisztus fel nem támadott, még bűneitekben vagytok, mondja az írás. Krisztus azonban miután elfogták, börtönbe vetették, sírba helyezték, elszaggatta a halál köteleit, amelyek nem tarthatták őt fogva, feltámadt, hirdetve ezáltal lerótta bűneink adósságát. Krisztus semmi tennivalót nem hagyott ránk, csupán azt, hogy elfogadjuk, amit ő nékünk megvásárolt, az Atya kezébe letett, hogy pereljünk a felmentéséért. Annak kezébe várva azt, aki igaz, és meg nem csal. Annak kezéből, aki bizonyosan megad bármit, amit az ő fia oly drágán szerzett és helyezett kezébe. Ha valaki meghal és hagyatékát megbízható emberek kezére bízza, talán nem mehetünk és követelhetjük-e azt? Itt megállok. Nem mehetünk és követelhetjük-e azt? Ez azért tetszik ez a mondat, mert egy olyan ember szájából hangzik, aki szent volt. Más egy felfogalkodott ember szájából, követelem Krisztus javait, és más egy szent ember szájából. Hát tudjátok, a szentség mekkora bátorságot hoz? Hogy nem csak, hogy hirdeti valaki ezt, hanem leismer írni. Hogy követel. Amikor Krisztus meghalt, minden érdemét az Atya kezére bízta. Nem hagyva számunkra mást, mint hogy oda menjünk, és elkérjük az egészet. Isten kötést és szövetséget szerzett Krisztussal, hogy amennyiben ő elhordozta a bűnt, nekünk ne kelljen azt hordoznunk, ha meghal a bűnért, Isten megbocsátja azt. Nos, Krisztus mindent megcselekedett, eképpen kezünkbe adva Atyának minden bankjegyét, értékpapírját, egy megbízó levéllel együtt, amelynek alapján felhatalmaz, hogy mindezeket az Atyától elkérhetjük. Krisztus érettünk vállalta ezt a munkát, aminek célja, hogy Isten számunkra lekötelezze. Isten számunkra lekötelezze. Hogy előbb kielégítse, majd lekötelezve, adósunká téve Istent, nekünkik adósai voltunk. Így mindaddig, amíg tart a Krisztus vére, ami örök igazságosság lévén soha el nem fogy, tart az Isten irgalma. Sőt, mi több, Isten igazsága ígéret szerint részesít az irgalomban bennünket, kik hit által hozzájárulunk. És végül a megigazulás tekintetében tehát nem marad számunkra más, mint hogy kipereljük mindazt, amit Krisztus megszerzett. Most erre mondhatod azt, hogy hát én ezt nem szeretném megcsinálni, nem szeretnék perlekedni Istennel, mert számomra ez pimasság, stb. Ne is tedd ezt. Most nem arra bátorítalak téged, hogy holnap üvöltözzél, vagy ma este Istennel, és azt tedd, hogy azt mondod, hogy jogaim vannak. Jogaim vannak. Mert ha nem vagy Istennel megszentelve, és Istennel baráti kapcsolatban, az életben nem fog meghallgatni Isten. Ahogyan nem teheted meg azt, hogy Szodomáért és Gomoráért kupeckodsz Istennel. Ez csak egy ember tehette meg. Ez Ábrahám volt. Ahogyan nem teheted meg azt, hogy egy generációért imádkozol, mint Mózes, és Isten meghallgatja az imáját, és nem fordítja rájuk a halált. Ez engem azért inspirál, amit felolvastam, mert a szentség ilyen határokat tud átlépni. Ez nem pimasság, hanem ez a jogoknak az érvényesítése olyan vonatkozásában, hogy elkérheti. Joga van hozzá. Ezért beszélek arról, hogy a szentség az közel visz Istenhez. De szentség nélkül nem lehet ezt megcsinálni. Tudod, mivé válsz? Egy erőszakos, makacs, elkényeztetett keresztény, aki az amerikai dream-et keresi. De azért kellett felolvasnom, hogy van ilyen, hogy egy ember közelebb kerül Istenhez, és olyan dolgokat lát meg, ami az övé. És a szentség pontosan ezt hozza. Gyertek a Zsidólevél 12-höz. Tudjátok, nagyon sokat beszéltem a szentségről, hát összeszámoltam azt hiszem 10 órát, de bizonyos dolgokat, bizonyos elemeket újra fogok hangsúlyozni majd. De azt gondoltam, hogy még sok ismétlést nem teszek bele, de jövőben bele fogok tenni, mert bele kell tenni, és újra hallani kell az igazságot, amíg az úgymond pestiesen szóval véreddé nem válik. A Zsidó 12-ben azt mondja az ige, hogy a 10-es verszakban, mert ám azok, mármint a testi atyák, a 9-es, aztán ami testi apáink fenyítettek minket, és becsültük őket, ahogy nem sokkal inkább engedelmeskedünk a szellemek atyának, és élünk. Mert ám azok kevés ideig tetszésük szerint fenyítettek, ő pedig javunkra, hogy szentségében részesüljünk. Hogy szentségében részesüljünk. Hogyan jön a szentség, ez az ige alapján? A korrekción keresztül. Itt nem a fenyítés szó van, hanem inkább a nevelés. Tehát itt Károly túlhúzott egy kicsit. Túlhúzta. Az Isten képe kicsit morcis volt, de morci, tehát ilyen kemény, kálvinista, de Isten a fenyítést nem úgy csinálja, hogy ostorral járkál, ha megjelenik, és csattog. Egyszer ismertem egy családot, és ott a kisfiú a kertjében csapdosta az ostort. Borzasztó hangja van, ha hallottatok ilyet, hogy egy ostort, hogyha betonhoz vágják. Tehát Isten nem így jelenik meg. Ó, adja Isten, hogy lerombolódjék az a gonosz apakép az életedben, és meggyógyulják. Itt a pedagógus, itt a nevelés szót kell érteni, hogy Isten nevel, fegyelmez, helyreállít, de ez a fegyelmező munkája nem mindig ostoros. Oké? Tehát nem beszorít téged satúba a fejedet, hogy engedemeskedj neki, hanem Istennek az a terve, hogy már a kisebb rezdülései, ami neki nem tetszik, annak tudjunk engedelmeskedni. De itt most a lényeg az, hogy a fegyelmezés nélkül nem lehet megszentelődni. Tehát korrekció nélkül nem lehet megszentelődni. És utána azt mondja, hogy annak okért a lecsüggesztett kezeket és az ellankadt térdeket egyenesítsetek föl, a lábaitokkal egyenesen járjatok, hogy a sánta el ne hajoljon, sőt, inkább meggyógyuljon. Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki nem láthatja meg az Urat. És itt egy olyan szó van, ez a meglátni szó, hogy azt jelenti, hogy valamit nagyon tisztán, közelről megtapasztalok. Tehát nem azt fejezi ki ez az egész ige, hogy messze, majd valamikor meglátjuk az Urat. Hanem meg fogjuk látni az Urat akkor, ha szentségben vagyunk. És most, hogy kimondtam azt, hogy szentségben vagyunk, El kell hinned azt, hogy a szellemeden keresztül Isten beléd helyezte a Szentség szellemét is. És el kell hinned azt, hogy te már a kereszt által Szent Szellemmel vagy betöltekezve. És Isten közösséget vállalt veled a Szent Szellemmel. De el kell hinned azt is, hogy a lelkednek ezáltal meg kell gyógyulnia, hogy a Szentség szelleme benned van. Egyébként a Szentség szellemét azt az Ószövetség nem használja, csak egyszer, illetve kétszer. Ez egy teljesen új fogalom, hogy Szentség szelleme. Ez egy új fogalom, ez az újszövetségi fogalom. Úgy is lehetne hívni Jézust a Szentnek a szelleme. Krisztus a Szentnek szelleme. Na figyelj! Halleluja! Most már belenézek a jegyzetekbe, mert azért készültem, csak nem találom. Igen, itt vagyok. Amikor azt mondjuk, hogy szeretnénk közelebb kerülni a Szentség által Istenhez, akkor arról próbáltam végig meggyőzni téged, hogy ez kijelentés alapú és megértés alapú. Tehát nem úgy lesz, hogy bekap téged Isten, megesz, és aztán szentként kijössz. Úgy, mint Jónás. A cetha gyomrából. Hanem elkezdesz megérteni a Szentségnek az üzenetét. Lépésről lépésre. Időről időre. És ez kreatívvá és teljesen innovatívvá fog téged tenni. Mit jelent az innováció? Megújul az elmét, és olyan dolgokat csinálsz, olyan dolgokról gondolkozol, soha az életedben nem. Nem tudom, kaptatok már egy mély kijelentést? Ami levett a lábatokról? És azt mondtad, Uram, ezt nem is gondoltam volna rólad. Vagy egy hirtelen egy pillanatban érzed Isten szerelmét, úgy a belsődben. És azt mondod, ennyire szeretsz, Uram? Tudtam, hogy szeretsz, de olyan jó esik, hogy szeretsz. Tudtam, hogy ennyire szeretsz, de mégse tudtam, Uram. Olyan friss ez az új átölelésed. Pedig már megtapasztaltad éveken keresztül, hogy Isten szeret. És mégis fölteszed a kezed egy nap, egy dicséret alatt, az Isten tisztelet alatt, és érzed, hogy az Úr szeret. És egy új, friss élményed van. És a Szentségből is ugyanúgy, az ő jóságán keresztül rendszeresen lehet megtapasztalást kapni, amely arra tanít bennünket, a Szentség, hogy közelebb tudjunk kerülni, és az ő jelenlétébe maradjunk, elválasztva neki. Volt egy megtapasztalásom a 2-3 éve ugyanaz az ige a megtapasztalásom már. Azt mondta az Úr 2012-ben, hogy járjak a vizen. Aztán az Úr korrigált, volt bennem egy erődítmény. Ezt elmondtam már nektek, de elmondom még egyszer, hogy eljussunk a 14-ig, hogy az volt az erődítményem a félelem által, félelem alapú erődítmény. Oké, járok a vizen, hisz az Úr úgyis meg fog tartani engem. Ezzel fölkészült a szellemem és a lelkem, hogy elázzak, hogy elmerüljek. És mondta az Úr, hogy jó dolog az, hogy te akarsz a vizen járni, csak abban hiszel, hogy én megsegítelek, és nem abban hiszel, hogy tudsz járni a vizen. Halleluja, szólt az Úrhoz bennem. 2012 végén, 13-ban. Nem fogok félni, és nem fogok a viharokra tekinteni, hanem Jézus Krisztus nevében fogok tudni járni a vizen, mert hiszem, hogy képes vagyok rá. 2014-ben mondta az Úr, nagyon örülök annak, hogy már nem félsz a vihartól, örülök, hogy nagyon sokat gondolkodtál azon, hogy lehet járni a vizen, csak van egy problémám. Kérdezem, mi? Az, hogy nem abban hiszel már, hogyha rám nézel, akkor megtartalak, mármint, hogy vizen tartalak, és folyamatosan a szemkontaktus által ott fönn tudok maradni a vizen, hanem abban hiszel, hogy képes vagy a vizen járni. Mert nem értettem, hogy már megint eláztam. És mutatta az Úr, azért áztál el, mert az első iskolát kijártad, kijavítottad, csak megint rossz célokat tettél be. Az lett a célod, hogy vizen járjál. Te nem az a cél önmagában, hogy te tudj vizen járni. Te tudj vizen járni. Hanem, hogy rám nézzél, és ezáltal tudj vizen járni. Mert Péter akkor tudott vizen járni, amikor azt mondta neki Jézus, gyere, kövess engem, és nézett rá, és elhitte, olyan magabiztossággal, hittel tudta, ragyogó, csillogó arccal, és szem tekintette rám szólni Péternek, gyere, És Péter mondta, megyek, és nem nézett arra, hogy mire képes ő, mekkora hite van, mit tanult, hanem arra nézett, hogy Jézus elmondta, kiszólt, ő elhitte, és rálépett a vízre, nem nézett le, se balra, se jobbra, hanem csak nézett Jézusnak a szemére, nézte Jézus tekintetét, nézte Jézus szavát, bízott, hit benne, és ezért tudott járni a vízen. Ő nem abban hitt, hogy tud egy új tanítás, hogy megcsinálja a három lépést. Ő nem abban hitt, ő abban hitt, hogy Jézus látja, és amíg őt Jézus látja, és nézi, addig a vízen tud járni. És az Úr azt mondta nekem, nézd újra rám. Nézd újra rám. Hogyan jön a változás, hogy nézed Krisztust? Hogyan jön a megújulás, belelátsz Krisztus titkába? Hogyan jön a megújulás, újra a pásztorral kapcsolatban leszel? Engeded, hogy a botja megvigasztaljon. Engeded, hogy a nyakadat tegye a botját, és hogyha bajba vagy, kihúzzon abból a bajból. Ránézünk, rá, Krisztusra. A Krisztusra. És a Krisztuson belül pedig nem csak nézzük őt, életünk végéig nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nézzük, és aztán semmihez nem értünk, hanem elváltozik az életünk. Mert nem csak, hogy látást ad, hanem megértést ad Isten. Amen. Gyertek velem az 1 Korintus 2-höz. Halleluja. Sokan szokták mondani, én nagyon szeretek dicsérni az Urat, hála az Úrnak, már vannak imádók is, akik imádják az Urat. De testvérek, az egyházban lesz okos szűz, és lesz bolond szűz. És az Úr nekem azt mutatta, 1 Korintus 2, hogy azt mutatta, hogy nagyon sok lesz a bolond szűz. És kérdeztem az Urat, hogy miért bolondok ezek? Azért, mert a céljai, a szellemüknek a céljai, azokban nincs benne a Krisztusnak a titka. Nincs benne a Krisztusnak a kijelentése, hogy hogyan jelent Krisztusban maradni, és mit jelent Krisztusban élni, és Krisztusban járni. És ma azt látom az egyházban, hogy nagyon kevés ember érti, hogy mit jelent Krisztusban élni. Erre azt mondod, ha újjá születünk, akkor Krisztusban vagyunk. Persze, ez is egy olyan áldás, ami igaz, egyik oldaláról. De akkor Pál miért mondja az Efézus 3-ban? Hogy Krisztus legyen hit által a szívetekben. Krisztus legyen hit által a szívetekben. Miért nem volt az efézusi gyülekezetnek a szívébe Krisztus? De benne volt a Krisztus az efézusi gyülekezet szívébe. Csak hit által marad meg Krisztus a szívünkbe. Hit által. Hit által. Hogy te tudod, kiben hiszel, ahogy Pál mondja, tudom, kiben hittem. Halleluja. Az irány a legjelentősebb dolog az ember életében, hogy legyen iránya. Legyen iránya. Súlyos dolog az. Ha azt kérdezed nekem, mi az irányultságom? Mi az irányom? És lehet, hogy nem is tudsz rá választ adni azonnal. Ne is adj választ. Csak kérdezem neked, mi az irányod? Te merre mész? Mert az egész kereszténység egy utazás. És ha le akarod fordítani, mi a kereszténység? Eljutni valahova, nem? Hát ki az, aki elkezd a kereszténységet, és nem akar eljutni valahová? Mondjuk a mennybe. Hát milyen buta az az ember? Csináljuk, halleluja! És merre mész? Nem tudom. De hát a kereszténység célja, hogy eljussunk a mennybe. Nem baj. Halleluja. Hogyan határozod meg az irányodat, hogy merre mész? Ki határozhatja meg neked, hogy merre mész? Ki mondhatja meg neked, hogy az, amerre mész, hogy az jó vagy nem jó? A példabeszédnek azt mondja, 28-26 példabeszédek. Aki a saját szívében bízik, ostoba. De aki bölcsen jár, az megmenekül. Ez a megmenekülés, ez a üdvösség. Szó. Aki saját szívében bízik, ostoba. Mondok egy másik igét ezzel kapcsolatban. Amikor az ember szellemében sem bízhat, csak ha Isten szelleme nem mondja azt, hogy az, amit gondolok a szellememben, az jó. Példabeszédek. 16-2. Szokták mondani, hogy bízz a szellemedben, az tökéletes. Hát ez nem teljesen így van. Erről kijelentés és értelem kell, hogy megértsd a szellemedet is, a szellemed működését. Az emberre tartozik a szív előkészítése, az Úrtól jön a nyelv felelete. Az ember minden útja tiszta a maga szemében, de a szellemek vizsgálója az Úr. Még egyszer. Az ember minden útja tiszta a maga szemében, de a szellemek vizsgálója az Úr. Az embernek a szellemét az Úr vizsgálja meg. És a Bibliában van több olyan eset, hogy Pál nem válaszolt arra az indításra, amerre a keresztények mondták, hogy menjen vagy csináljon. És pedig ők is az Úr nevében beszéltek. Azért, mert rész szerint kapjuk a kijelentést, több oldalról lehet megvizsgálni egy kijelentést, és van úgy, hogy a Szent Szellem bennünk értelmez a kijelentést, csak máshogy. És arra kell menni. Mert a másik rész szerint kap kijelentést, de viszont te, neked Isten 100%-ig elmondja azt a dolgot.